amit szeretnék megosztani veletek ezen a napon, ez a gondolat gyakorlatilag folytatása annak, amiről legutóbb beszéltem a hamis sáfárral kapcsolatban, de most mégis egy kicsit más oldalról szeretném ezt a témát folytatni. Máté evangéliumában olvastunk egy kijelentést, ami azt gondolom, hogy nagyon is jól ismert kijelentés, de szeretném most ezt mégis felolvasni és feleleveníteni. Ez a 7. fejezetben van, Máté 7. fejezetében, a hegyi beszédben, és itt pedig az utolsó néhány vers. A 24. verstől kezdem olvasni. Valaki azért hallja tőlem, én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, akik a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és belőtköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És azért gondolkodtam ez az igén, mert hogy mindig azt gondoltam, hogy hát itt Jézus azokról beszél, akik, hát az egyik csoport, akik olyan hitetlenek, a másik meg a hívők. És ez részben igaz is, de hogy ettől egy kicsit azért árnyaltabb a kép, mert ha nagyon figyelmesen olvassuk, akkor nagyon sok hasonlóságot látunk e között, a két csoport között. Hát először is, ki az, aki hallja az igét? Ki az, aki hallja az igét?
Mindenki.
Mindenki, tehát az első csoport is hallja az igét, aki bölcsek is, és a bolondok is, ők is hallják az igét. Tehát az igét mindenki hallja. Aztán ki az, akit érintenek a szelek? Meg a vihar, meg az árvíz.
Mindkettő.
Itt is azt látjuk, hogy mind a két csoportot érintik. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik csoportnak úgymond, hát ők vígan élnek, és nincsen semmi nehézség az életükben, mert az Isten megúvja őket a nehézségektől, a másikat meg, hát, hogy ők olyan bűnösök, aztán ő nekik úgyis mindegy. Nem, mind a két csoport kikapja a maga részét a nehézségekből. Mind a kettőbe beleütközik. Tehát csak egyetlen egy különbség van a két csoport között. Mi ez a különbség? Az alap, igen, így mondja jelképesen, de ugye az egyiknél azt mondja, hogy az alap az kőszikla, a másiknál meg homok. De mit jelképez ez? Mi az, amire ezt példaként mondja? Minek tehát miben áll ez a különbség? Hát az egyik nem Isten igéjére épít, a másik meg Isten igéjére épít.
Ja, igen, hát azt mondja, hogy aki hallja, és megcselekszik.
Azt mondja, hogy aki hallja, és cselekszi, megcselekszi azokat. És a másiknál pedig azt mondja, hogy ezeket hallja én tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi meg azokat. Tehát mind a két csoport ugyanazt a beszédet hallja. Isten igéjét hallja. Ugye Isten igéje kőszikla. Kőszikla, vár, tehát nem erről van szó, hogy akkor az egyik, nem tudom, a Krisnát fogadja el, a másik meg az Allahot, és ez a csoport meg a bölcsember, azok meg Krisztust fogadják el. Nem, itt olyan emberekről van szó, akik mind az Isten igéjét hallgatják. És a különbség abban az egyik megcselekszi azt, a másik pedig nem cselekszi meg azt. És ugye mind a két csoportnál akkor derül ki a különbség, amikor a próba jön, amikor jön az eső, amikor jön az árvíz, jönnek a szelek, és beleütköznek a házba, és akkor derül ki, hogy igazából mire épült. És van ezzel kapcsolatban egy másik ige, amit szeretnék felolvasni, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében. A harmadik fejezetben van egy szakasz, ahol nagyon-nagyon hasonló dolgokról beszél Pál. És segít egy kicsit közelebb hozni azt, hogy mit jelent cselekedni azt, amit ő mond. Mit jelent ez a gyakorlatban? 1 Korintus 3-ban. Talán a 10. verstől olvasom. Az előtte való versek is erről szólnak, de most csak a 10. verstől olvasnám. Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilván lesz, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minimül légyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Nem tudjátok hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Senki se csalja meg magát. És ideig olvasnám. Itt ugyanarról a dologról beszél Pál, hogy van egy építkezés. Van egy építkezés, ahol az alap, az ige, Jézus Krisztus, az élő ige. Ő a fundamentuma ennek az épületnek. És meg is mondja, hogy mi ez az épület. Ez egy templom, ez az Istennek temploma, ez az épület. És mi az Istennek temploma? Mit mond arról, hogy mi az Istennek temploma? Ti, az én életem. Az én lényem, a testem, a lelkem, mindenem, az az Isten temploma. Tehát az építkezés, az az én életem. Ki az, aki épít? Ki az, aki az építkezést végzi? Mit mond az ige erről? Így van, azt mondja, hogy ki azonban meglássa, hogy mi módon épít rá. Tehát mit jelent az, hogy meglátni? Régi szó, menj más szóval próbáljuk meg átfogalmazni. Mit jelent az, hogy meglássa vagy? Hogy lehetne ezt másképpen mondani?
Gondolja meg,
vigyázzon rá. Igaz? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy kész van az alap, aztán majd az Isten elvégez mindent, vagy majd a prédikátor elvégez mindent. Ugye itt pont azt mondja Pál apostol, hogy hát, hogy én Pál apostol, mint bölcs építőmester fundamentumot vetettem, de más épít rá. Senki ne gondolja azt, hogy más valaki helyetted fel tudja építeni ezt a templomot. A te testedben, a te életedben ezt a templomot, az Isten lakhelyét. Nincs prédikátor, nincsen testvér, aki helyetted ezt fel tudná építeni. A te életedet neked kell felépítened. Te vagy az, aki a döntéseket hozod az életedben. Ezeket a döntéseket senki nem tudja meghozni helyetted. Azt mondja fel, hogy ki meglássa, hogy mit épít rá a saját életében. Isten így folytatja, ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága köveket, vagy fát, szénát és pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek a munkája nyilván lesz. Tehát itt mindenkinek egyéni munkája van. Igen, olvassuk azt, hogy Jézus az, aki megépíti az Istennek házát. De hogyha egy verssel visszábbról kezdenénk, ezt nem olvastam fel, de most olvassuk el a 9. verset. Ezt mondja, mert Isten munkatársai vagyunk. Tehát igaz, hogy Jézus az egyház építője, a templom építője. De azt mondja, hogy mi az ő munkatársai vagyunk. Nélkülünk Isten nem tudja felépíteni a templomot. Sem az egyházat egészében, sem a mi életünkben, a mi személyes életünkben nem tudja felépíteni a templomot nélkülünk. Hogy itt hoz két különböző anyagot. Az egyik típusú anyag, az arany, az ezüst, a drágakő, ezek értékes anyagok, ezek maradandó anyagok. Másik a fa, széna, pozdorja, ezek múlandó anyagok, ezek tönkre mennek, elkorhadnak, elégnek, tönkre mennek. És azt mondja, hogy a mi életünkben is rajtunk áll, hogy mit építünk rá. Milyen anyagokat építünk erre a fundamentumra? Ugye Jézus azt mondta, hogy aki hallja én tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, az olyan, mint a bölcsember. Az a ház, az maradandó ház lesz. Aki pedig hallja ezeket a dolgokat én tőlem, és nem cselekszi azokat, az pedig olyan, mint a bolond ember. Annak a háza el fog veszni, tönkre fog menni, és meg fog romlani. És ugye azt mondja itt Pál apostol ugyanerről, hogy ha valakinek a munkája megég, az kárt val. Mert az, amiért fáradozott, az veszendőbe megy. Az megmutatja az a nap, amikor Jézus visszajön, az hiába való volt. Akkor már késő lesz azon sopánkodni, hogy hát igen, hogy még ezt megtehettem volna, hogyha így éltem volna, vagy hogyha akkor megragadtam volna az Isten erejét, vagy ha akkor közeledtem volna hozzá, akkor máshogy alakult volna az életem. Akkor megtapasztaltam volna az ő erejét az én életemben, az ő jelenlétét az én életemben. És itt szeretnék rátérni arra, hogyan Pál apostol folytatja ezt. Hogyan lehet ezt elkerülni? Hogyan lehet megcselekedni, amit ő mondott? Mert igazából ez a kulcsa mindennek. Hogy lehet megcselekedni az? Hogy lehet bölcs embernek lenni? Azt gondolom, hogy egyikünk sem akar bolond lenni, nem? Egyikünk sem akar oda tartozni, hogy kárt valljunk a végén is. Hogyan lehet akkor ezt elkerülni? Azt mondja 16. versben, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ez itt a kulcs, amit Pál apostol mond. Ez a tudás. Azt mondja, hogy nem tudjátok, Hát akkor lehet valamit tudni, hogyha az valóság. Tehát, hogyha valaki hallotta az ígét, befogadta a szívében, mint hogy például itt a korintusbeliek is, részesült az Isten életéből, és az Isten benne lakozik, akkor ez számára a valóság. Mégis Pál azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Tehát ez adja meg a bölcsember vagy a bolond embernek a kulcsát. Cselekedni az ő akaratát, vagy nem cselekedni az ő beszédét, amit szól. Lehet, hogy valamikor tapasztaltad az Isten jelenlétét az életedben. De hogyha nem maradsz ő benne, ha elfelejtkezel arról, hogy ő benned él, akkor kinek a beszédét fogod cselekedni, vagy kinek az akaratát fogod cselekedni? Hát a magadét nem. És hát azt mondja az ember, hogy az ember dicsőség az olyan, mint a fű. Elszárad, a mező virága elszárad, és tűzre vetik is, megégetik. Tehát az emberből csak ezt fogod, ez a fa, a szalma, a pozdorja, ami az emberből fakad. Mert csak az egy egyedüli érték, ami az Istenből fakad. És Istenből pedig nem tud az életünk táplálkozni, csak akkor, hogyha állandóan tudatában vagyunk, hogy ő bennünk van. És hogyha nem vagy benne biztos, hogy benned van, akkor mit tehetsz? Akkor mit tehetsz? Hogyan lehet ezt tudni? Nem véletlenül mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Mert a lélek kész, de a test erőtelen. Feledékenyek vagyunk, ez egyik nagyon fontos dolog. Feledékenyek vagyunk. És hogyha elfelejtkezünk róla, akkor a hitünk meggyengül. És hit nélkül pedig nem tudjuk tapasztalni az Isten királyságát. Hit nélkül nem tudunk belépni ebbe a természet feletti valóságba, hogy ami életünkben megnyilvánuljon az Isten lelke. Ezért mondja, hogy hát nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok. Lehet így élni keresztény életet, hogy nem vagytok ennek állandó tudatában, hogy az Isten bennetek lakik? Nyilván nem lehet így keresztény életet élni. Csak úgy lehet keresztény életet élni, és értékes, maradandó templomot építeni az életünkből, hogyha állandó tudatában vagyunk, hogy az Isten bennünk van. Bennem van, amikor mosogatok. Bennem van, amikor elmegyek a munkába. Bennem van, amikor leülök az asztalhoz ebédet enni vagy vacsorázni. Bennem van, amikor lefekszek és pihenek. Bennem van, amikor döntéseket hozok az életemről. Bennem van, amikor kiköltözésen gondolkodok, vagy a munkahelyváltáson gondolkodok. Bennem van, amikor vásárolni akarok valamit. Sokszor azt gondolom, hogy azért hanyagoljuk ezekben a kis apró dolgokban az Istent, mert azt gondoljuk, hogy ő túl nagy és hatalmas ahhoz, hogy törődjön velünk, hogy foglalkozzon velünk. És szeretnék ezzel kapcsolatban még egy igét felolvasni. János első leveléből, 4. fejezetből. Az első 3 vers. 4 verset olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja. Az Istentől van. Ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most a világban van már. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Azt mondja, hogy ez az Antikrisztus lelke, aki nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak. És hát ezt nagyon felszínesen úgy értik sokan, hogy hát, hogy azt mondják egyesek, hogy Jézus ő nem testben jött el, hanem ő csak ilyen szellemteste volt, nem lett igazából emberi. Vannak, akik azt mondják, igen, tovább mennek ezen, azt mondják, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus pontosan olyan volt, mint mi. És aki nem azt mondja, hogy Jézus pontosan olyan volt, mint mi, az az Antikrisztus lelke. De én azt gondolom, hogy még ettől is tovább megy ez az ige. Nem pusztán arról van szó, hogy Jézus ő a mi testünkben jött el, hogy ő pontosan olyan emberi természetet öltött magára, mint amilyen a mi természetünk, ugyanazokkal a nehézségekkel nézett szembe, mint mi. És azért hozzáteszem, nem a lelkéről beszél, mert Jézusban isteni lélek egyesült emberi lélekkel. A testéről van szó, és a testi természetről, amit örökölt. De nem csak az ő életéről van szó. Nem csak arról van szó, hogy Jézus 2000 évvel megjelent testben, és győzött a bűn felett, a mi emberiségünktől örökölt testünkben. Hanem arról is szó van, hogy miután visszatért a mennybe, mit csinált? Mi történt vele, miután visszament a mennybe, pünköskor? Ugye megdicsült, és kitöltötte az ő lelkét. És onnantól fogva, hogy kitöltötte a lelkét, megjelent testben. Krisztus újra megjelent testben, emberek testében, az ő tanítványainak a testében. És ma is ugyanerről van szó. Krisztus, ő testben megjelent. Jézus, ő testben megjelent Krisztus. Ő a mi testünkben megjelenő Krisztus. Mert mi az Isten temploma vagyunk, és az Isten lelke lakik bennünk. Maga Krisztus lakik bennünk. Hogy mondjuk, hogy az Úr pedig az a lélek. Maga Krisztus lakik bennünk. De nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy aki nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, az én testemben megjelent Krisztusnak, ez az Antikrisztus lelke. Ez egy Krisztus ellenes tanítás. És ha végig gondoljuk, hogy egyáltalán miért jött el Jézus erre a földre? Mi volt az ő küldetése, amiért ő eljött erre a földre? Nem csak az, hogy most jogilag megigazítson bennünket Isten előtt, hanem azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, hogy életet adjak nekik, és bővölködjenek. Hogyan ad nekünk életet? Beszél hozzánk is akkor, átformálja a gondolkodásunkat. Szó sincs róla, hanem azt mondja, hogy ő megelevenítő lélekké lett számunkra. Amikor kitöltötte az ő lelkét, az ő életét, így adott nekünk életet. Azt mondja másik igében, hogy ő felment a magasságba, és ült az Istennek jobbjára azért, hogy mindeneket betöltsön. Ez volt az ő egész földi küldetésének a célja, hogy mindeneket betöltsön. És hogyha mi kételkedünk ebben, vagy nem élünk ebben a valóságban, hogy Jézus Krisztus bennem él, ő cselekszik bennem, rajtam keresztül, akkor a mi életünkben hiába való volt Jézus küldetése. Akkor ellene mondunk a Krisztusnak. mint ahogy ez az egész világ ugyanebben a hitetlenségben leledzik. És csak egyetlen igét szeretnék még a végén megosztani. Dániel könyvéből, ahol kiviláglik, hogy mi is ez az antikrisztusi lélek, mi ez a gondolkodás mód. Dániel könyvének a második fejezetében van egy nagyon-nagyon érdekes gondolat. Amikor Nabukodonozor magához hívatta a babiloni bölcseket, nagyon-nagyon érdekes, hogy mit válaszoltak ezek a babiloni bölcsek. Hogy megfejtsék Nabukodonozor álmát. Mert ugye a király azt kérte tőlük, hogy mondják meg az álmát is, és a megfejtését. És ezt mondták nekik a káldeusok, Dániel könyve második fejezet, 10. versében. Feleltek a káldeusok a királynak, és mondták, nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthesse, mivel hogy bármilyen nagy és hatalmas király sem kíván még egyetlen írástudótól, varázslótól és káldeustól sem ilyen dolgot. Mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, és nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Amikor ezt olvastam, még hónapokkal ezelőtt is elgondolkodtam rajta, így belegondoltam, hogy ez tragikus. Ez egy tragikus dolog. Ez az antikrisztusi lelkületnek a lényeg, hogy az Isten nem lakozik együtt az emberekkel. Ő túl nagy és hatalmas ahhoz, hogy ő a mi dolgainkkal közösségben legyen, hogy ő elmegyöljön velünk bevásárolni, vagy elmosogasson velünk együtt, vagy elmenjen a munkahelyünkre és kedvessé tegyen bennünket. Neki ezek túl távoli dolgok, ő nem avatkozik bele ilyen szinten az emberek dolgaiba. Ez a babiloni vallás. Így van, mert hogy Sátán el akarja takarni előlünk az Istent, és az az Isten kép, amit ő fest nekünk az Istenről, az egy távoli Isten. Az az Isten nem akar közel lenni hozzánk. De az iga azt mondja, hogy mi gondoljuk meg, hogy mit építünk erre az alapra. Gondoljuk meg azt, hogy hogyan halljuk Jézusnak a beszédeit. Hogy mi tényleg elhisszük azt neki, hogy ő neki gondja van ránk, hogy ő minden, az életünknek a minden részében ott akar lenni személyesen, és mi bátran elhihetjük azt, hogy ő ott is van, bennünk van, velünk van, cselekszik bennünk és rajtunk keresztül, és hogyha ő cselekszik, akkor az maradandó, az értékes. Azt, hogyha megpróbálja a tűz, mert mindent meg fog próbálni a tűz, az nem fog elveszni, az nem fog kárt vallani. Hála az Úrnak, hogy ő az emberekkel lakozik. És kívánom azt, hogy ezt minnyáján megtapasztaljuk a hétköznapi életünkben, mert igazából nem szombaton dől el a dolog, amikor elmegyünk gyülekezetbe, vagy ige hirdetés hallunk, hanem a hétköznapi életben. Imádkozzunk. Drága mennyatyánk, köszönjük neked a te ígédet. Köszönjük neked azt, hogy te szeretsz bennünket. Te nem olyan vagy, mint Babilon istenei, akik nem lakoznak együtt az emberekkel, és nem tudnak segíteni, és nem hallanak, és nem szólnak. Köszönjük neked, atyánk, hogy te élő Isten vagy, szerető, gondviselő édesapa, aki közel akarsz kerülni hozzánk. Sőt, bennünk akarsz lakni. Ez volt a te fiadnak küldetése, És mi szeretnénk elfogadni ezt a kegyelmet és ezt az ajándékot. Szeretnénk befogadni a Krisztust még teljesebben, meggondolni a mi hétköznapjainkban az, hogy Te igenis velünk vagy, bennünk akarsz lakni, és cselekszel is rajtunk keresztül. Mennyi atyánk, kérünk Téged azért, hogy emlékeztess bennünket szüntelenül erre a csodálatos valóságra, hogy Te közel vagy mi hozzánk. Hogy azt az életet élhessük, amit Te rendeltél nekünk, hogy a mi munkánk az megmaradjon és állandó legyen, és a Te neved megdicsőjön bennünk. Köszönjük Neked, mennyi atyánk, hogy Te meghallgattál most is bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.